kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyától, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 165. énekünk első versét, a 165. első verse, amely így kezdődik, írva az Úristen imádja. Július 1-e és 3-a között tervezünk Móron a fürdkésztábort az 5-től 8. évfolyamos fiataloknak 25 ezer forint költséggel. Húsvétig kérjük szépen a jelentkezéseket 10 ezer forint előleg befizetésével. Háromnapos tábor, július 1-e és 3-a között hétfőket szerda, és hát kérjük a jelentkezéseket. Biztatunk mindenkinek. Augusztus 12-től 16-áig a Közinci iskolába tervezünk napközis gyermektáborunkat, tehát a szokott időben és a szokott helyszínen. Erre az első megbeszélésünket március 23-án szombat este 6 órakor tartjuk. Mátraházán július 15-től 18-áig tudunk idén családi tábort tartani, de várjuk a gyülekezet minden tagját szeretettel. Még vannak helyek, minél előbb jelentkezzünk. A gyülekezet honlapján repcsepel.hu és a Facebook oldalán hasznos információkat találhatunk, olvashatunk, többek között a soron következő alkalmunkról is ott is tájékozhatnak a kedvesek. adónk egy-egy százalékát idén is felajánlatjuk alapítványunknak, adószámaikban a papíron, illetve a Magyarországi Református Egyház egész színnek. Ugye két külön 1% mind a kettőről lehet rendelkezni. A gyermekeink a Boglárka kisoktatóval mehetnek most át az alaksori helyiségbe, akik szeretnek a gyermekfoglalkozásra részt venni. Mindegyik énekünk a 205. éneket mind a végversével ígyető Hó Atyaisten két alaknak.
Ezt mondta, egy vén ember jön fölfelé, és palás van rajta.
Saul megismerte, hogy Sámuel az, és meghajolt arccal a föld felé, és tisztességet tett neki. Sámuel pedig ezt mondta Saulnak, miért háborgattál, hogy felidézszél engem? Saul így felelt, igen, nagy szorultákban vagyok. A filiszteusok harcolnak ellenem, Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felel már nekem sem proféták által, sem államlátás által. Azért hívtalak, hogy mondd meg neki, nekem, mit kell cselekednem. Sámuel azt mondta, ugyan miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőle, és ellenséget élet. Úgy cselekedett az Úr, ahogy általam megmondotta, elvette a királyságot a te kezedből, és a társadnak Dávidnak adta. Azért cselekszik most így veled az Úr, mert nem hallgattál a szavára, és nem hajtottad végre az ő földgerjedt haragját, Amálékot. És az Úr Izraelt is veled együtt a filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaiddal együtt velem leszel. Izrael táborát is a filiszteusok kezébe adja. Isten áldja meg igéjét szívünkben, most helyünkön maradva imádsággal hagyjuk neked. Istenünk, nem szeretném eltávolodni tőled, ahogy Saul tette. Nagyon alattomos dolog ez, hiszen ő sem vette ezt észre. Nem tudott ellene tenni. Köszönjük, hogy szent lelked itt van velünk, hogy figyelmeztet minket. Szeretnénk rád hallgatni. Kérjük, segíts minket Jézus Krisztusért, ami megváltóként, hogy veled tudjunk találkozni az igében. Hogy a te erőddel tudjunk innen tovább menni, a te útmutatásod szerint élni. Erőt nyerni a sokféle feladatunkra, küzdelmünkre. Köszönjük, hogy itt vagy köztünk. Ámen. Készüljünk az igényhirdetés hallgatására. A 237. énekünk első versét énekeljük. Teremtő Istenünk, édesatyánk.
Elkövetni, hogy az valamiképpen ne sebezze meg másokat. következő évetig az embernek számolnia kell, mert a bűnös szeret Isten, a bűn gyűlöli, a bűnnek viszont következménye van. És ugye erről is beszéltünk, hogy az ember ilyenkor szereti ezt Istenre hárítani, Isten bünteti meg biztos azért, mert ő valamilyen vétket követett el. De pontosan az az embernek a felelőssége, a bűnének a következménye, ami ilyenkor történik. Az eredendő bűn is szóba került, amely már a Teremtés könyvében olvassuk, hogy azt, amit Isten eleve jónak teremtett, az embert megfertőzte, megrontotta, és emiatt került a bűn a világba. Pedig amit Isten alkotott, Isten azt mondja mindenről, hogy jó. Következőképpen olvassuk a Teremtés könyvében. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. És a mindenben nem csak a növények, állatok, a gyönyörű teremtett világ tartozik bele, hanem az ember is. Tehát az eredendő bűn miatt van az emberben bűnre való hajlam. És hogyha ez beférkőzik az ember életébe, akkor nagyon-nagyon hasonló a romláshoz, magához, a romlásnak a folyamatához. Például talán az ételeknek, a gyümölcsöknek vagy a húsnak a romlását tudnánk hozni. Ugye ezek az ételek először alapból frissek, amikor megveszük őket a boltban, de az alapvető tulajdonságok az ilyen szerves dolgoknak, hogy előbb-utóbb romlásnak indulnak, és szép fokozatosan megromlanak, végül pedig már ehetetlenül válnak. És az emberi életnek ennyire alapvető tulajdonsága a bűnnek a romlása. Az eredendő bűn, amelyről a sorok következő heidelbergi K.T. kérdései és válaszai beszélnek nekünk. Hogyha a bűn is elkezd hatni az életben, akkor szépen lassan, fokozatosan apránként fejt ki a hatását. Az ember így válik egyre romlottabbá és romlottabbá. És ilyenkor két út van az embernek az életében. Valaki nem tesz ellene semmit, enged a bűn hatásának, amíg végül az ellen veszi az ő életét. És valaki pedig időben észreveszi, és tenni akar érte valamit. Tenni akar valamit, hogy változás következzen be az életében. Ezért is neveztem bűnre való hajlamnak, hiszen akkor teszi meg a hatását az ember életében, amikor az ember enged neki, igen, mond rá. Először is arra nézünk példát, amikor az ember igen, mond rá, és nem tesz ellene semmit. A hosszabbik ige szakaszunkban erről hallhatunk egy példát, ami már ennek az utolsó állomása, az utolsó csepp a pohárban, ennek a romlási folyamatnak. Egy sajnálatos romlási folyamat, hiszen Saul királyról van szó, Izrael első királyáról, Benjamin törzséből. Isten nem teremt rossz embert, nem rosszá teremtette az embert, hanem igen jóvá, ugyan a Szentírásban is olvashattuk. Saul királynak a kezdete is igen jó volt. Hiszen kezdetben csupa jó dolgot, csupa pozitív dolgot olvashatunk róla, és senki nem tudta volna megmondani róla sem, hogy milyen emberré válik majd. Természetesen ezeknek mindnek megvan az oka, hogy miért lett olyan nálam ilyen, és ennek a folyamatnak a példáit ige szakaszonként fogom majd idézni az Sámuel első könyvéből. Saul király tehát minta példája volt az igazi, tökéletes királynak. Már a kezdetekben is, ugye azt olvassuk róla, hogy délceg volt, igazi királyi termet, egy fejjel magasabb, mint a többi férfi. Következőképpen olvassuk. Kisnek volt egy Saul nevű fia, szép ifjú volt, nem volt nála szebb Izrael fiai között. Egy fejjel magasabb ki az egész nép közül. Azt tudjuk jól, hogy külsőből nem lehet ítélni, hogy valaki akkor jó ember, hogyha most jól néz ki. De nem csak jól festett ez a fiatalember, hanem becsületes volt, rendes, tisztességes, ezt a következőkből derül ki. Egyszer elvesztett Kisnek, Saul apjának a szamari. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak. Vigy magad mellé egy legényt, indulj útnak és keresd meg a szamarakat. Ők pedig bejárták Efraim hegyvidékét, hogy megtalálják. Tehát hűséges volt, nem csak déceg, hanem apjának engedelmes, hűséges gyermeke. Tehát itt is gondolhatjuk, hogy nem csoda, hogy ő választotta Isten Izrael első királyának, ráadásul mindezek mellé alázatos és szerény is volt. Nem ért vissza abban az időben még azzal, amilyen kinézete volt. Amikor a Isten Sámuel profétán is a nép között kiválaszta az első királyt, de akkor mutatkozik meg legjobban az ő szerénysége. Következőképpen. A király választásnál Kis a fiára, Saulra esett a sor. De amikor esélyt nem találták, ekkor újból megkérdezték az urat. Eljött egyáltalán ez az ember? És az úr ezt felelte. Igen, itt van, elrejtőzött a holmi között. Akkor érte futottak és előhozták onnan. Látszik az ő szerénysége, alázatossága, hogy ő nem akarta ezt a hatalmat a kezébe venni. Ő alázatosan állt az egész pozíciójához, már előtte, még mielőtt Isten rá ruházta volna. És nem csak az emberi erkölcsös viselkedéséről tudunk pozitívokat mondani, ami szintén nagyon fontos és jó, de Isten szemében igazán az fontos, amikor neki hűséges valaki, amikor hozzá hűséges valaki, és ráadásul tudjuk, hogy királyz a népet képviselni, a népnek mutat jó példát. Eleinte azt is tudjuk Saulról, hogy mindenben megpróbált Isten szerint élni hozzá, hűséges volt, eltávolította Izraelből vádány áldozati oltárokat is. Erről is hallhatunk a hosszabb ige szakaszban. Következőképpen a halott idézőket és jövendőmondókat kiűzte Saul az országból. Mindez szép, mindez jó, mégis a bűn befér között sajnos az ő életébe is. Az ő élete is romlásba indult, és a kísérő, a sátán pontosan olyan, hogy nagyon jól ismeri az embereket, ismeri a szívük vágyát, tudja, hogy hol van az a rés, ahol be tud férkőzni, ahol el tudja kezdeni a megadó munkáját. Saul életében ilyen volt az irigység. Irigy volt Dávidra. Következőképpen hallhatunk Szentírás szavaiból erről. A táncoló asszonyok így énekeltek. Saul legyőzte ezreit az ellenségnek, Dávid meg tízezreit. Emiatt Saul nagy haragra gerjedt, mert nagyon nem tetszett neki ez a dolog. Azt mondta, Dávid tízezreket tulajdonítottak, nekem meg csak ezreket. Most már csak a királyság hiányzik neki. Ezért ettől a naptól kezdve Saul irigy szemmel nézte Dávidot. Beférkőzött az életébe ez a rontó hatás, ennek a becsületes, tisztességes királynak, aki istenfélő volt, és mondhatni már-már ez a irigység, ez a generált harag az őrületbe kergette. Később olvasunk azokról is, amikor Dávid megpróbálta Lantal lesendesíteni, amikor az ő lelki háborgott. Következő gondolatok futottak át végennek a királynak a fején. Oda szegezett Dávidot a falhoz lándzsával. Csomó jót hallottunk róla, és elég volt egy ilyen kis rés, amit megtalált kísérő, és egyből elkezdett minden visszájára rosszra forduljon. Egyetlen volt utána később többször is Istennek, és ennek az utolsó állomását, a legmélyebb pontját olvashattuk, vagy hallhattuk a mai hosszabbik ige szakaszban, hiszen pont ez a két mondat majdnem egymás után hangzik el, hogy Saul kiirtotta a halott idézőket az Izrael egész területéről, és pont amikor egy elkeseredett pillanatában Isten nem válaszolt neki, akkor pont egy ilyen halott idézőt keresett. Ugye hallhattuk is az ige szakaszban, hogy megparancsolja a szolgáinak, hogy keressenek egy halott idézőt, és Sául a prófétát akarta megidézni, hogy erőszakkal ki sikarjon belőle egy válasz. És el is mentek az Endor nevű városrészbe, és ugye áruhában, ezt hallottuk az igében, de végül mégis kiderült, hogy ő maga Saul király. Itt láthatjuk a legnagyobb változást, hogy az, aki hajlaná még Istennek hűséges szeretett volna lenni, a népét is Isten felé terelgette, rossz eszköz közül, mert valami nem úgy van, ahogyan ő szeretné. Következménye az ő bűnének, az ő romlásának, és mivel ő nem is tette ellene sajnos semmit, az volt, hogy ő is és a fia is meghalt, ahogyan az igében hallhattuk, amit Sámuel proféta mondott. És pont ennek az Endor nevű városok a közelében veszítették az életüket, a filiszteusokkal vívott csatában. Tehát bűn ilyen szépen, alattomosan, fokozatosan fejti ki a hatását. És lehet, hogy először nem is egyértelmű számunkra, hogy az rossz. Vagy hogy ez a valami ártani fog. Mert vannak olyan bűnök, amik egyértelműek, hogyha elgondolunk, hogy ha valaki lop, ha valaki öl, vagy hogyha valaki, nem tudom, bánt valakit, az nagyon hamar ki tud derülni, egyből bíróság elé állítják, megbüntetik, börtönbe kerül, és lehetne még sorolni. Tehát ez egy egyértelmű bűn, de vannak olyan bűnök, amik csak akkor derülnek ki, mondjuk pont a bűnt elkövető ember számára, amikor már a romlás megtette a hatását. Fokozatosan, szép lassan, alattomosan. Ilyen például az, amikor valaki parázasságot követel, belemegy egy viszonyba, ami eleinte barátságnak indul, vagy függőségek is ilyenek pontosan. Az ember először örül neki, élvezi, jól esik neki, azt hiszi, hogy semmit nem árthat, és később pedig már gödör mélyén találja magát. Tehát ez a romlás, a bűnnek a romlása hosszú távon fejti ki a hatását, vagyis vannak ilyen esetek is. Pont ezekről a Heidelbergi Káti kérdés-válaszokról beszélgettem egy barátommal, és ő mondta, hogy egyből eszébe jutott az ő nagypapájuk, és sajnos már nincsen közöttünk. És elmesélte, hogy ez a nagypapája, ő egy borász volt, ugye szerette is a bort, sokat foglalkozott vele, borlóvaggá is választották őt, és egyre jobban belement az alkoholizmusba, és ő észre sem vette, mert csupán ő csak jól érezte magát, utána már a napjai részét képezte, és egyre inkább jobban és jobban belement. Mindeközben pedig munkahelyén viszonya is lett, eltávolodott a szeretteitől, eltávolodott a családjától, és lehet, hogy ezt közben ő észre sem vette, hogy ugyanis romlott meg az ő élete. És később pedig pont így veszítette el az ő életét, hogy az alkohol hatása miatt az udvaron elesett, és levette a fejét is, úgy halt meg. Sajnos ilyen az, amikor az ember enged a bűnre való hajlannak, amikor igent mond rá. És a romlás egyre jobban és jobban végre megy az életében, mindig végül az ő életét követeli, és nem a földi életünk a legfontosabb, nem arról van szó, hanem a kárhozatra viszi azt az embert. Elvárja a szeretteitől, elvárja embertársaitól is, ami a legfontosabb, elvárja Isten szeretetétől is. Pontos, amit említettem a példában, az ételek, a hús, vagy a zöldség, vagy a gyümölcs, amely egy idő után bomlásnak, romlásnak indul. Kivéve, hogyha teszünk ellene valamit, valamilyen hatást, valamilyen nagy beavatkozást kell, hogy megakadályozza a romlás, ami az étel esetében lehet mondjuk azt, hogy készítünk belőle valamit, megsütjük, vagy hogyha az eredendő bűnnek a hatását, ezeket az erkölcsi bűnöket valamilyen betegséghez hasonlítanánk, akkor úgy kell elképzelni, hogy nálunk van a gyógymód, és használjuk. És számunkra is van ilyen gyógymód. Számunkra is van még a romlás folyamatok közben is visszaút, segítség. Mert ez a nagy beavatkozás a mi életünkben, Isten kegyelméből Jézus Krisztus, és az ő megváltó munkája. De Jézusban elnyert új élet az a nagy beavatkozás az életünkben, amely megállíthatja a romlás folyamatát. Tehát aki időben felismeri, és tenni is szeretne érte tiszta szívéből, az annak segít a Jóisten. Aki már találkozott az életében Jézussal, már megváltozott az ő élete, akkor nem csak, hogy a bomlásnak a folyamata áll meg, hanem ami addig tönkrement, még az is helyreállhat. Ami addig romlott volt, még az is újra friss és új lehet. Erre, hogyha ugye hoztam egy rossz példát az alkoholizmusból, akkor a jó példa a két keresztes testvérek, akik már keresztül mentek ezen, akik már Istennek adnak hálát együtt az ő életüknek a megszabadításáért. Szentírásban is rengeteg ilyen esetet hallhatunk, amikor valakinek az élete Jézus Krisztus hatására teljesen megfordul, és ezek közül egyet választottam ki, amely ezt a jó példát szemlélteti a számunkra, Máténak, vagyis Lévinek a megtérése. És hogy miért ezt választottam? Azért, mert mindössze pár versben foglalja össze a Szentírás ezt a hirtelen változást, és nem is mond róla többet. És utána tudunk arról, hogy maga Máté írta azt az evangéliumot, ami Jézus Krisztusról szól, az ő megváltására, az ő örömhíréről. Következőképpen olvasok Máté evangéliumának a 9. fejezetében. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívta, és így szólt hozzá, kövess engem. Az felkelt és követte őt. Itt nagyon gyorsan, nagyon jól látható a romlásnak a visszafordulása. Többször is hallottuk istentiszteleteken, bibliaórákon, hogy a vámszedőkhöz milyen rossz híreket terjesztettek, ugye, hogy eltettek maguknak a pénzből, lehet még sorolni, mindenki rossz szemmel nézett rá, és valószínűleg ennek a hírnek volt is alapja. És az is bizonyítja, hogy valószínűleg Máté életében is volt alapja, hogy ő érezte, hogy valami így nem jó, valami változtatni kell, változtatni szeretne. És elég volt neki annyi, hogy Jézus oda menjen és szóljon hozzá, és ő felállt, ott hagyta a vámszedő asztalát, valószínűleg a pénz is ott volt, és követte Jézust. Nem szerette volna, hogy a romlás végül a halálba vigye. Jézussal találkozik, és onnantól teljesen megfordul az ő élete, visszájára fordul ez a bűnös rossz folyamat, és már nem többi lévi a vámszedő, hanem Jézus Krisztus evangéliumát hirdető evangélista. Isten adja, hogy is megtaláljuk őt, és hogyha megtaláltuk, akkor követni akarjuk őt, hallgatni az ő szavára, hogy ne essünk többé a romlás hatása alá, ne engedjünk a bűnnek, hanem itt a Földön már Jézus Krisztusban az új életünk kezdhessen el. Így legyen. Amen. Kedves testvérem, az ígéret felelve, 289-es számú ünnepünket énekeljük. 289-es számú ünnepünk, mely így kezdődik, ó, maradj kegyelmével, mivel tudj Jézusnak. Köszönjük Istenünk az újbóli alkalmat, amikor arról hallhattunk, hogy milyen rossz is az ember már eredendően, de mégis te milyen jó vagy hozzá, akkor is szereted, magadhoz szeretnéd vonzani, segíteni rajta, megmenteni az életét. Add Istenem, hogy a te szeretetedre, a te kegyelmedre tudjunk igent mondani, és ne a bűnnek a csábítására. Add, hogy tiszta életet tudjunk élni előtte, neked kedves módon. Erre taníts bennünket minden alkalommal. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az ige hirdetés után való beszélgetést is. Add, hogy meg tudjunk nyílni egymásnak, hogy őszintén tudjunk beszélgetni te szeretetedről, a te megváltó munkádról, és hogy milyen sokszor vagyunk bűnösök. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a gyülekezetünk tagjait, áld meg azokat, akik betegek, akik esetleg pont azért nem tudnak közöttünk lenni, mert betegségtől szenvednek, vagy éppen valakit ápolnak, aki beteg vagy ápolásra szorul. Te adj számukra erőt, kitartást és gyógyulást. És áld meg azokat is közöttünk, hogyha lennének gyászoló testvérek, hogy a szívükből a szomorúságot űzd el a te szeretetet békessége által. Áld meg gyülekezetünket, minden kedves testvért, és te legyél a mi őriző pásztorunk. És most mindenki egy csendes percben mondja el Istennek az imádságát. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a hozzád csendben fűzött imádságokat. Most pedig mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Romlás éri a bűnösöket és oda lesznek, de az igazak háza megmarad. Isten békessége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Záró élet ugyanint egy, a 271-es szám életi első. Velem vándorló utamon Jézus.
Hatalmából megszabadított, és úgy megőriz,
ezért szent lelkével biztonságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá is készít lesz arra, hogy szüntelenül neki végre.
Amen. És kedves testvéreim, most pedig közösen együtt fogunk kis csoportokban beszélgetni az ige üzenetéről, ezt ugye főleg azoknak szóló, akik maradnak ezen a beszélgetésen.